Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy kicsit rendhagyó módon az előző 4 régészeti előadáshoz viszonyítva egy nagyon régi, 85 millió évvel ezelőtti világba kalózoljam Önöket, és abba az egykori ökoszisztémába, amit próbálunk itt föltérképezni, mely valaha, valamikor a Bakony területén létezett. Őslénytani ásatásokról, azon belül is leginkább az iharkúti, a bakonyi dinoszaurusz lelőhelyek kapcsolatos kutatásokról lesz most itt szó, de néhány díjereig azért szeretném önöknek megvilágítani, hogy az előző előadásokhoz képest azért mennyiben más őslénytani kutatásokat, őslénytani leleteket találni, vizsgálni, vagy azokkal dolgozni. Ugye egyrészt a leletek, azok ős maradványok, amelyek általában több 10 millió, esetleg több 100 millió évesek, de legalábbis néhány 10 000 évesek ezek a maradványok. Sokszor igen kemény kőzetekben találhatóak, tehát nem lehet olyan egyszerűen spaklival, ecsettel kiszedni őket, ahogy ezt mondjuk a régész kollégák teszik. Nagyon sok esetben a leletanyag az teljesen átalakult, átkristályosodott, a szervetlen váz marad meg legtöbb esetben, bár majd látunk arra példát, hogy nem minden esetben van ez így. És hát a régészeti módszerekhez, ahhoz az alapossághoz csak nagyon ritkán tudunk nyúlni, hiszen maga a kőzetanyag, a befogadó kőzet, az nagyon sokszor ezt nem teszi lehetővé. Van itt néhány kép, egyrészt itt az a felső, egy elég nagy testű dinoszaurusznak a végtagcsontjával, ami gyakorlatilag a 300-400 kilós lelet. Aztán van itt egy komplett ragadozó dinoszaurusz csontváz, ezek Dél-Amerikából származó leletek egyébként, amelyek így megmaradtak. Az ilyen leletek persze nagyon ritkák. Illetve csak hogy úgymond szisztematikus ásatást is mutassak az őslények világából, bár hozzáteszem, hogy rendkívül fiatal üledékekből, üledékes kőzetekből, az ezen a képen látható egy barlangnak az őslénytani régészeti kutatása. Tehát ezek a legfontosabb paraméterek, amik a mi alapkutatásainkat befolyásolják, és hát ezek alapján kell elindulni. Nézzék csak meg, itt látható egy dinoszaurusznak a páncéleleme, ez a bakonyból származik, és maga a csont teljesen át van kristályosodva, pirit, illetve kalcit tölti ki ezeket a leleteket. Tehát gyakorlatilag az eredeti szerves anyagok azok abszolút eltűntek, maximum az egykori apatit, kalcit váz marad meg valamilyen formába. A leleteket sok esetben ugye nem úgy kell kiszedni, ahogy azt a régészek teszik, nem tudunk olyan precizitást sajnos biztosítani. Nagyon sok esetben törni kell a kőzetet, ahogy itt ezeken az alsó ábrákon is ezt lehet látni, és a preparálás is egészen más jellegű. És hogy mennyire más jellegű, az talán ezek az ábrák igyekeznek megvilágítani. Sokszor ilyen gépi eszközöket kell használatba venni ahhoz, hogy hozzáférjünk egyáltalán a csonttartalmú kőzetrétegekhez, és az előkerült leletek pedig nagyon sok esetben ilyen szinte teljesen átkövesedett nagy leletek, ritkábban egész jó megtartású csontok, amelyek persze millió darabra tudnak törni, és ott a konzerválás az elsődleges ebben az esetben. Még néhány kép egészen nagyméretű leleteknél, ugye amellett, hogy a legapróbb részleteket is megpróbáljuk letisztítani, de sokszor a leletek végső preparálása az a lelet elszállítást követően, ugye, hogyha egy ilyen gipszburkot képezünk a lelet fölé, utána tud megtörténni a laborban. Nos, hát akkor nézzük meg ezt az iharkúti dinoszaurusz lelőhelyet. Ugye ez valahol a Bakonyban méghozzá, Bakonyákó és Németbánya települések határában van, hát talán ismerős lehet ez az iharkút név onnan, hogy a bauxit kutatás és bányászat ugye a 70-es években itt indult meg, és gyakorlatilag megsemmisítette ezt a bizonyos iharkút települést. Hát ennek úgymond a pozitív hozadéka az, hogy az utolsó külszíni bányák területén fedeztük fel azokat a kőzetrétegeket 16 évvel ezelőtt Torma András barátommal, amelyek azóta is több 10 000 leletet, köztük dinoszaurusz csontvázakat, világra szóló egyedülálló leleteket eredményeztek. Ma a potenciális területek egyike az itt látható pirossal jelölve, ugye így néz ki most a rekultivált bány egy madártávlatból, nagyjából 5000 négyzetméter az a terület, ahol még dolgozhatunk, és évente, hát ilyen tempóban, hogy az eddigi kutatások és támogatások engedték, olyan 50-70 négyzetméter tudunk föltárni. Hol járunk térben és időben? Hát, ugye említettem, 85 millió éves maradványokról és kőzetrétegekről van szó. Ilyen lelőhelyek Európában vannak, körülbelül egy tucat, legalábbis ami ilyen kaliberű, bár ilyen hosszan tartó szisztematikus ásatást sehol nem folytatnak a kontinensünkön jelen pillanatban. A bakonyi dinoszaurusz lelőhelynek az egyik legfontosabb apropója, hogy a többi ismert fő lelőhelyhez, így például a Nóbcsabáró által ismert és felfedezett erdélyi lelőhelyekhez képest, a Ziharkúti az legalább egy 15-17 millió évvel idősebb, és itt egy elég nagy időbeli űrt szűkít. Tágabb értelemben, ugye, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a földtörténeti középidő végén, a kréta időszakban járunk, annak is inkább a vége felé, de még vagy 20 millió évvel a dinoszauruszok eltűnése előtt. Iharkút számokban és egyáltalán a kutatást illetően. 16 évnyi kutatás, 230 ember, aki eddig dolgozott itt a területen, több mint 50 ezer csontmaradvány, köztük 11 részleges csontvász került elő, 550 négyzetméternyi területet tártunk megközelítőleg föl az elmúlt években, és a feltáró és szisztematikus ásatások mellett, amelyekről még mindjárt látnak képeket, iszapolási munkákat is végeztünk, hiszen abban az üledékes kőzetben, amelyből ezek a csontleletek, amit lehet látni, különböző megtartási állapotot őrizve, a csontkavicsoktól egészen a csontvázakig előkerülnek, rengeteg apró mikrofosszília is előkerül, amelyek eszméletlen sok információt szolgálhatnak nekünk, ugyanúgy, ahogy ez gondolom megesik a régészeti kutatások során is. Publikációk szép számmal születtek innen, legalább 35 gerinces faj, köztük 13 új faj került innen publikálásra elő a területről, és hát már egy évek óta jól működő, fiatalokból álló kutatócsoport végzi itt leginkább a kutatásokat. Néhány kép erről ezekről az ásatásokról. Most már az utóbbi 4 év és főként a Lendület programnak köszönhetően valamelyest a régészeti kutatásokhoz hasonlító szisztematikus ásatásokat végzünk, ami azt jelenti, hogy amellett, hogy igyekszünk minden egyes ott dolgozó, főként egyetemi hallgató vagy kutató számára egy adott meghatározott területet biztosítani, minden egyes csontot centiméter pontossággal egy 3D-s GPS segítségével bemérünk, és így kerülnek feltérképezésre az egyes években az adott területek, majd ezekből a pontokból, itt minden egyes pont egy-egy csontletet jelent, háromdimenziós térkép készül, mely azért fontos, hogy próbáljuk rekonstruálni azt az egykori környezetet, főként azt az üledékképződési környezetet, ahol ez a sok-sok ezer lelet összehalmozódott valamikor az egykori 85 millió évvel ezelőtti bakony szárazulatain. Tehát hogy is mennek itt az ásatások, és hol dolgoztunk eddig? Ezek a feltárt területek, amelyeket itt láthatnak, a bennük lévő számok, nem tudom, azt el tudják olvasni, azok az éveket jelentik. 16 év kutatását végeztük el, a lilával jelzett részek, tehát a lilával jelzett részek azok még a potenciális feltárható területek. Csak úgy mellékesen megjegyzem egyébként, hogy mintegy 18 méteres mélységben vannak ezek a rétegek az eredeti felszín alatt. Tehát ha a bakonyi bauxit kutatás, itt leginkább itt az utolsó külfejtések ugye nincsenek, akkor ezekhez a leletekhez mi nem férünk hozzá. Még néhány kép az ásatásokról, ez 2002-ben készült, az egyik legteljesebb páncélos dinoszauruszunknak, a Hungarosaurusnak, a részleges csontvázának a feltárása, majd arról még lesz információ. És csak hogy lássák, hogy mennyiben különbözik mondjuk a régészeti ásatásoktól itt az őslénytani kutatás, és tartozunk egy másik osztályhoz tulajdonképpen itt az akadémián belül, az talán jól megvilágítja ez a kép, ahol lehet látni, hogy van, amikor azok a kőzetrétegek, amelyek a csontokat tartalmazzák, olyan szinten vannak összecementálva, hogy egyszerűen nem lehet apró tűkkel, vagy akár kalapáccsal is bontani, hanem sok esetben nagyobb tömbökben lehet csak fölfeszíteni ezeket a csontadó rétegeket. Az iszapolási munkálatokat említettem, itt egy kép arról, hogy hogy is zajlanak ezek a munkák. Azt az anyagot, amit mi centiről centire a feltárások során bontunk, még mindig tovább lehet vizsgálni. Ehhez vesszük segítségül azt, hogy kiszárítjuk az anyagot, majd utána beáztatjuk, és egy szita soron, különböző lyukméretű szitákon, szitahálókon átmossuk ezt az anyagot. Ez a procedúra, amit most már 16. éve szintén folytatunk, szintén több ezer lelettel gyarapította, többek között dinoszaurusz tojásokkal, amelyekről szintén szó lesz, gyarapította ezt a kivételes leletanyagot. Néha a maradványok olyan nagyméretűek, és olyan nagy tömegben helyezkednek el egymás hegyén hátán az egykori üledék föltani, és hát üledék környezeti viszonyok miatt, hogy egyszerűen ki se tudjuk szedni ott a leleteket, főleg akkor, amikor az ásatás utolsó napján kerülnek elő ezek a klassz leletek. Hát egy ilyen pillanatot őrzött meg ez a kép 2003-ból, amikor egy ilyen páncélos dinoszaurusznak egy részleges csontvázát találtuk meg itt, annak egy része, ahol egymás hegyi hátán voltak a csontok, és nem volt időnk ezeknek a kipreparálására. Úgyhogy ilyenkor hát be kell csomagolni biztosan ezt a körbeárkolt lelet együttest, majd utána egy gipszburkot hozunk létre, és úgy az egészet be lehet szállítani a laborba, ahol preparálás megtörténik. A mi kutatásunknak számos iránya volt, amelyek között az egyik alapvető irány a területnek a földtana, annak a szedimentológiája és az egykori üledékes környezetnek a megértése volt. Botfalvai Gábor kollégám elődök nyomán Mindszenty tanárnővel közösen rengeteget alkotott ezen a téren, és hát egyrészt most már jól ismerjük azokat a kőzeteket, amelyek itt a Bakony területén ezeket a klassz leleteket adják. Az úgynevezett csebányai formáció, ami egy folyóvízi ártéri üledékes rétegsor, azaz, ami itt a területen 40-50 méteres vastagságban előfordul, tulajdonképpen ez fette le a bauxitot, amit itt bányáztak, és ezt kellett a bányászoknak ugye elhordani. Itt egy ilyen egykori fotót látnak, hát ez a 130 méteres katlan, ami ugye egy kérész életű katlanként létezett itt. Nos, hát minket leginkább ez a rész érdekel, ugye a csebányai formáció, ami felső kréta korú 85 millió éves palinológiai pollenspóra szemcsék alapján tudjuk ezt a kort. Ilyen szedimentológiai kutatások tehát folytak itt az elmúlt években, és ebből ma már úgy gondoljuk, hogy ez a sok-sok lelet, ami ebben a körülbelül 30-40 cm vastag kőzetrétegben előfordul, ez egy egykori nagysűrűségű zagyárnak az eredménye, amely a megáradt itt hömpölygő folyó eredményeként rakódott le, és hordta össze a sok-sok csontleletet, és teszem hozzá nem csak csontot, hanem rengeteg növénymaradványt is, majd még ezekről is lesz szó. Ennek a folyamatnak, hogy is halmozódtak föl ezek a csontok, az egyik iránya vagy alkutatási területe az egykori úgynevezett tafonómiai vizsgálatok, hogy megállapítsuk, hogy az egykori élt állatok elpusztulását követően mi történt azokkal a leletekkel, hogy hogyan pusztultak el. Hát ezt akarja ez a kis ábra bemutatni. Ehhez kapcsolódóan rengeteg vizsgálat történt, néhány érdekes adat, hogy ebből a rétegből egy négyzetméterről mintegy 23 csont kerül elő átlagosan, és legalább, hát ez 2014-15-ös adat, legalább 218 egyed maradványát tudjuk beazonosítani. És hogy ez miért ilyen kevés, ahhoz képest, hogy több tízezer lelet van? Hát amiatt, mert a leletek 99%-a, azt a néhány csontvázat leszámítva, izolált csont. Ami azt jelenti, hogy egy krokodil állkapcsa mellett megtalálhatjuk egy halnak a pikkelyét, egy dinoszaurusznak a fogát, vagy éppen egy krokodilnak a teljes koponyáját. Nézzük meg ezeket a itt egykoron élt állatokat és ezeknek a maradványait, csak néhány érdekeset szemeltem ki az előadás kedvéért. Egyrészt, ugye, ahogy említettem, ez egy folyóvízi ártéri környezet volt itt a Bakony területén. Ugye ez a folyó mekkora volt, és egyáltalán ez a szárazulat mekkora volt erre, nagyon-nagyon csak becsült adataink vannak, de azt gondoljuk, hogy legalább rába méretű folyóval számolni kell. Nem véletlen tehát, hogy rengeteg olyan vízben élő állattal, annaknak a maradványával találkozunk itt a területen, amelyek ugye itt ekkoriban gyakoriak lehettek. Például halakkal, ilyen kajmánhalak maradványai, amelyek akár a 2,5 métert is elérhették, vagy ilyen csigaropogtató halaknak az állkapcsai, fogai kerülnek elő szép számmal. Mára egy igen komoly hal fauna ismert innen erről a lelőhelyről, köztük a kajmánhalakkal, a pycnodonti formes előbb említett csigaropogtató halakkal, amelyeknek majd csak távoli rokonai az ilyen korallcsipegető halak, és sok egyéb csoport ismert ma már innen. Ma Európa területén vadon krokodilok nem élnek, ezt tudjuk, ugye legközelebb a Nílus partján. Ekkoriban azonban a Bakony területén négy különböző krokodil is létezett, méghozzá olyan formák köztük, amelyeket ma már egyáltalán nem ismerünk sehonnan a világból. 23 különböző krokodil faj él ma, ezek mindegyike elég egyveretű, lomhák, lusták, kúpos foguk van, és gyakorlatilag ragadozók. Azonban ebben az időben élt egy olyan krokodil itt a területen, amit Doratodon genuszba tudtunk besorolni egyéb társleletek, ausztriai leletek alapján, amelyek teljes mértékben szárazföldiek voltak, kistermetűek voltak, és ami a legérdekesebb, hogy egy olyan csoportjához tartoztak a krokodiloknak, amelyek déli kontinensekről származnak. Ez a lelet egyike azoknak a leletanyagnak, vagy leleteknek, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a kréta időszakban, tehát 120-130 millió évvel ezelőttől legalább 60-70 millió évig tartó időszakban Európát, annak is ugye ezt a szigetvilágát, hiszen egy szigetvilág volt ebben az időben Európa, ezek a fajok, ezek a krokodilok, ezek a csoportok elérték, időről időre meghódították. magas felépítésű, filigrán, körülbelül 2 méteres hosszúságú, recézett, lapított fogú jószág volt ez a Dorátodon. Egyébként Ausztria Bécsújhely melletti szénbányájából is ismerik ennek a formának a maradványait. A kutatásunknak, minthogy van egy fő, fontos iránya, a paleobiológiai ismeretek szerzése, tehát hogy egyáltalán megtudjuk, hogy ezek az állatok hogy éltek, mint éltek, hova rakták a tojásaikat, vagy egyáltalán valamit megtudjunk róluk, nem csak az, hogy mekkorák voltak. A csontszövettani vizsgálatok egy nagyon fontos irányt képeznek. Gyakorlatilag a Lendület program segítségével hoztuk be ezt a kutatás irányt 2011-ben, és alapítottunk egy csontszövettani labort az ELTE-n. Ezeknek az eredményeit látják most itt. Prondvei Edina kolléganőm volt ennek a kutatásnak a vezetője, aki egyrészt az itt előkerült leletekből, illetve más egyéb leletek alapján többek között egy új csontszövettani modellt állított föl, ami alapvetően arra vonatkozik, hogy a csont szerkezetét vizsgálandó nem elég egy csiszolatot készíteni, hanem több különböző irányú csiszolattal kell dolgozni. Ebből vont le ő nagyon fontos következtetéseket. De ugyanúgy a csontszövettani vizsgálatoknak köszönhető például az, hogy amit 2005-ben leírtunk egy repülő hüllőnek az állkapcsát, az alsó állkapcsát, amit bakonydrákó galácinak neveztünk el, a bakony sárkányának. Hát ezeknek a további állkapocs leleteknek a vizsgálatával kiderült, hogy volt itt egy másik repülőhüllő is a területen, amely jóval kisebb volt a bakonydrákónál, de az is feltehetően az úgynevezett azdarhit csoportjába tartozott a repülőhüllőknek. Aztán van egy nagyon érdekes dinoszaurusz innen a területlőn, Mohlodon vörösi, Vörös Attila akadémikus úr után jön ez a fajnév. Ennek a kis dinoszaurusznak az a különlegessége, hogy a csoportjában, az úgynevezett rabdodontidé dinoszauruszok csoportjában az egyik legkisebb volt. És ezzel a lelettel, ezeknek a leleteknek a publikálásával tudtuk azt megcáfolni, hogy az Erdélyből is ismert rokon, amit Zalmoxesnek neveztek el néhány évvel ezelőtt a kutatók, de egyébként már Nopcsabáról a 20. század elején publikálta más néven ugyan, azok nem voltak törpenövésűek, talán a magyar leletek, és az ausztriák, azok törpenövésűek lehettek itt ezen az egykori szigeten, ugyanis a korábbi kutatók azt gondolták, akik ezekkel a dinoszaurusz leletekkel foglalkoztak, hogy a Franciaországból ismert rabdodon, ami a szintén a csoport tagja, a 6 méteres testhosszával, hát az a normális testméret, legalább ekkora legyen egy dinoszaurusz, ugye gondolták, és hát akkor biztosan az erdélyi leletek, amik sokkal kisebbek, 2-3 méteresek, azok törpék lehettek. Na igen ám, csak hogyha a rabdodontidé családot magába foglaló úgynevezett ornitopóda dinoszauruszok kládját, komplett társaságát megnézzük, és méreteket rekonstruálunk az ismert adatok alapján a törzsfa különböző pontjaira, akkor azt fogjuk látni, hogy igazából ez a 2-2,5 méteres testhossz, itt szomcsont méretek vannak persze, de a 2,5 méteres testhossz az teljesen normális az egész csoportra vonatkozóan, és igazából maga a rabdodon, a Franciaországból és Spanyolországból ismert rabdodon az, ami kilóg a sorból, úgyhogy nem törpenövésről van itt szó valószínűleg egyelőre, legalábbis úgy tűnik, hanem a rabdodon esetében óriás növésről beszélhetünk. Ennek az okát egyelőre még nem tudjuk. A páncélos dinoszauruszok kutatása az egyik legfontosabb irány a dinoszaurusz vizsgálat, lelet vizsgálatokon belül. Ennek az is az oka, hogy 11 részleges csontváz és sok ezer izolált csontmaradvány került elő. Ezek közül néhányat látnak most itt. Egyrészt van itt egy koponya alap, ami egy ilyen páncélos dinoszauruszhoz, egy hungaroszauruszhoz tartozott. Nagyjából 4 méteres, 4 lábon járó, növényevő dinoszauruszt kell elképzelni, amelynek a nyaka végétől, a nyakától a farka végéig egy komoly, kisebb-nagyobb tüskéket viselő páncélzat borította a testét. Az újabb és újabb leletek révén egyébként kiderült, hogy van egy másik páncélos dinoszaurusz innen a területről, ami a Struthiosaurus genuszba sorolható. Az érdekes az, hogy ezt a Struthiosaurust ezt minden más európai lelőhelyről ismerjük, és most már innen a bakonyból is. A Hungarosaurus az viszont kizárólag innen kerül elő. Nem véletlen, nem biztos, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ennek mi lehet az oka. Lehet, hogy egyszerűen azzal függ össze, hogy ez a legidősebb, úgymond itt a késő krétakorú európai lelőhelyek kapcsán. Egy ilyen páncélos dinoszaurusznak a csontváz térképét látják, 2002-ből 45 négyzetméternyi területet tártunk itt fel, közel két év alatt, 50x50 cm-es ugye ez a háló, és itt vannak az egyes csontok, ez tulajdonképpen egyetlen egy egyednek a folyóvíz által szétmosott, széthordott csontváza, amiről szó van. De nem csak ez az egyetlen csontváz, amit föltártunk, vannak itt újabb ilyen csontvázak, amelyek az elmúlt években kerültek elő, és tulajdonképpen ezzel már a 11-re nőtt a csontvázak száma a bánya területéről, amik előkerültek, ezek a piros pöttyök mutatják az egyes csontvázak helyszínét, tehát elég gyakori volt az ilyen típusú leletanyag itt a csont, ebben a csonttemetőben. A kérdés az, hogy miért csak páncélos dinoszauruszoktól származnak csontvázak, mondjuk krokodiloktól vagy egyéb dinoszauruszoktól miért nem ismerünk csontvázakat? Hát lehet, hogy még itt a hátralévő, mint egy 4-5000 négyzetméteri területen majd valamikor, ha nem mi, akkor a jövő generációja rábukkan ilyen leletekre. Engem különösképpen érdekel az, hogy hogyan rágnak ezek az egykori állatok, milyen táplálékot fogyasztottak. Ennek a páncélos dinoszaurusznak, a hungaroszaurusznak előkerültek az alsó állkapcsai benne a gyönyörű, csipkézett levél alakú fogakkal. Nem csak, hogy megőrződtek ezek a fogak, de ezek a fogak koptak. Tehát a zománc felszín erősen lekopott, ahogy az állat az egyik fogát a másikhoz érintve rágott, méghozzá növényi táplálékot összeaprította. Az a tulajdonság, hogy ő ezt meg tudta tenni, és képes volt az alsó és a felső fogainak az ütköztetésére, ez emlősöknél ugye nem egy nagy újdonság, azonban ezeknél az úgymond primitív hüllőknél ez egy elég nagy dolog, és a csoportomból ez volt a második olyan bizonyíték, hogy a klád különböző genuszainál, fainál ez a paleobiológiai tulajdonság jelen volt, és valószínűleg sokkal változatosabbak lehettek ezek a páncélos dinók ilyen tekintetben, és talán ez összefügghet azzal, hogy éppen milyen növényt és hol fogyasztottak. Ennek kapcsán kezdtem el megvizsgálni a világ többi páncélos dinoszaurusz leletét, ezeknek a rekordját, főként a koponya leleteit látják itt a különböző időkből, ugye Jura időszak, Kréta időszak és a különböző kontinensekről. Hát ahogy nézzük, ugye, hogy megyünk vissza az időbe, itt már ilyen 160-170 millió évnél járunk, egyre kevesebb a leletanyag, de azért itt a Kréta időszakban van bőven. És ezeknek a leleteknek és a fogazatnak és a fogkopásoknak a vizsgálata révén tudtam egy olyan a csoportra, a páncélos dinoszauruszok csoportjára vonatkozó ilyen evolúciós törzsfát fölállítani, ahol nyomon lehet követni a törzsfa mentén időhöz kötve, hogy éppen milyen fontos anatómiai változások történnek. Már csak az a kérdés, hogy ezeket mennyire lehet mondjuk korrelálni az egykori növényzetnek a változásával, ugye valamikor a Kréta időszak közepe táján, itt 110-115 millió évvel ezelőtt van egy nagyon fontos változás ezeknél a páncélos dínoknál, megjelenik az a rágás, amit az előbb a mi páncélos dínoknál is kimutattunk, ami ugye jóval fiatalabb. És ebben az időben van még egy nagyon fontos földtörténeti őslintani esemény, megjelennek a virágos növények, mondjuk úgy, hogy tágabb értelembe vett zárva termők. Nem kizárt, hogy ez a két esemény valahogy korrelál, hát ezt szeretnénk mi tovább kutatni a jövőben. A dinoszauruszok sorát az ajkaceratopszal szeretném zárni, ami ős állatföldrajzi szempontból volt egy elég nagy, ha szabad így fogalmazni, durranás. Egy komoly nemzetközi labban publikáltuk eredményeinket 2010-ben, pedig csak néhány ilyen töredékes, ám igen jó megtartású koponya leletről volt szó. Ezek tulajdonképpen a koponya előső csőrszerű részét és alsó állkapocs előső részét alkotják ezek a leletek. Ezek úgynevezett ceratopszia, azaz a galléros vagy tülkös dinoszauruszok társaságát képviselő fajhoz tartoztak, amit mi Ajkaceratops kozmainak neveztünk el, Ajka városa és Kozma Károly geológus után. Az érdekesség az, hogy a legközelebbi rokon formák azok Közép-Ázsia területéről ismertek, Mongólia, Észak-Kína területéről, és Európából ez volt az első előfordulása ennek a csoportnak, ami igazán jelentős volt ősállatföldrajzi szempontból. Emlegettem a tojás leleteket. Bizony, néhány évvel ezelőtt dinoszaurusz tojás leletek is előkerültek, eleinte még csak tojás héj töredékek, amelyek néhány milliméteres maradványok voltak, a felszínük ilyen erősen díszített, ez alapján Prondve Edina kolléganőm három különböző típust tudott elkülöníteni, és ma már annyit tudunk, hogy van legalább két különböző dinoszaurusz és krokodil is, amelynek a tojásai itt előkerültek. Aztán tavaly az egyik hallgatónk talált egy részleges tojást is, hát tudom, hogy egy kicsit savanyú, de mégis a miénk, ez a körülbelül 2,5 centis ovális tojáslelet, ami a tojásnak a felét jelenti, ez nagyjából ekkora lehetett a, hát kétszer ekkora lehetett mondjuk az eredeti tojáslelet, egy ilyen megnyúlt tojásleletet tessék elképzelni. Ennek a felszínén ott lehet végig látni ugyanezeket az apró összetört tojáshéjakat, hasonlóakat ezekhez a maradványokhoz. Annyit tudunk, hogy egy dinoszaurusz, valószínűleg egy ragadozó dinoszaurusz tojásáról van szó, tehát ahogy mondtam, ez is ugyanúgy 85 millió éves, és ami az érdekesség, hogy ez is abban a kőzetrétegben fordult elő, ahol a sok egyéb csont lelet, tehát összehordva más leletekkel együtt. Az a nagy kérdés, hogy vajon ezek a tojások, ez a tojás honnan jöhetett, milyen messziről, és egyáltalán milyen fészekből kerülhetett ide. Hát reméljük, hogy további tojásleletek esetleg fészkek révén majd erre is választ kapunk. Hiszen a kérdés nem elhanyagolandó, ha megnézzük a mai fészkelő állatokat, akkor azt látjuk, hogy millióféleképpen rakhatnak ezek az állatok fészket. Ugye a fán vagy a megapód madarak egész egyszerűen eltemetik a fészküket, az aligátorok növényzettel temetik el, de mondjuk az alkák egész egyszerűen a brit partok kopársziklájén csak lerakják a tojásaikat. A dinoszauruszok esetében annyit tudunk, hogy ugye rengeteg tojás és fészeklelet ismert bizonyos lelőhelyekről, egyelőre Magyarország még nem tartozik ezek közé a helyek közé, de dolgozunk rajta, hogy ne így legyen. Mindenesetre a sauropod, a dinoszauruszok esetében például tudjuk, hogy ilyen egészen hosszú, akár több 10 méter hosszú sorokba rakják le ágyugójó méretű tojásaikat, vagy mondjuk a növényevő kacsacsőrű dinoszauruszok, azok egy ilyen kiemeltebb, magasabb térszínre megfelelően elrendezve rakják le hosszúkás tojásukat, ugyanez igaz a ragadozó dinoszauruszokra. Ilyen fészkek tehát ismertek, bízunk benne, hogy egyszer nálunk is lesznek ilyen leletek, vagy ne talántán egy ilyen fosszília, nem tudom, hogy látták-e már ezt a fosszíliát élőben, New Yorkban a Természettudományi Múzeum. Van. Talán az egyik legklasszabb őslénytani lelet, amit valaha felfedeztek. Ezt a dinoszauruszt, ami egy részleges csontváz, méghozzá egy ragadozó dinoszaurusznak a csontváza, egy fészken találták meg. Elnevezték oviraptornak, azaz tojás rablónak ezt a dinoszauruszt, mondván, hogy biztos a fészket akarta kirabolni. Aztán újabb vizsgálatok, illetve későbbi tojások, amikben az embriók is megvoltak, azoknak a vizsgálata egyértelműen bebizonyította, hogy valójában nem rablóról van szó, hanem vagy a mama, esetleg a papa itt kotlott ezen a fészkén, és gyakorlatilag a homokvihar, ami ebben az időben a Mongólia területén valószínűleg elég gyakori lehetett, betemette mind a fészket, mind a kotló állatot. Hát ebből már csak azért maradt ennyi, mert az erózió a csontváz többi részét elvitte. A kutatásunk ez alapján, a sok-sok eredmény alapján ősállat földrajzi következtetéseket is lehetővé tesz. Ezeken is nagyon sokat dolgoztunk, itt természetesen nem csak a hazai kutatócsoport, hanem külföldi kutatókkal együttműködve, például Csiki Zolival, a Bukaresti Egyetem docensével működtünk együtt, és hát adtuk össze úgymond az ismereteinket, illetve francia-spanyol kutatókkal együtt, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy Európára a késő kréta időszakra, tehát mondjuk úgy, hogy 100 millió évvel ezelőttől 65 millió évig terjedő időszakra, egyrészt megállapíthatjuk, persze egyéb adatok alapján, hogy egy szigetvilág volt Európa ebben az időben. A zölden jelzett területek azok a szigetek, a fehérrel jelzett részek azok sekélytengeri területek. A különböző lelőhelyeket pedig ugye számok mutatják, a 16-os itt az lehetne mondjuk úgy rekonstruálva a Bakonyi, a dunántúli középhegységi terület. Ezekre a egykori itt felfedezett faunákra, leletanyagokra, a leletanyagok alapján jellemző volt az endemizmus, a különleges formák megjelenése, és alapvetően egy alacsonyabb diverzitást mondhatunk el ezeknél a faunáknál. Törpe és óriás növésre is ugye van bizonyíték, Magyarország területén egyelőre még ezekre nincsen, de mondjuk Erdélyben a Magyarosaurus Dacus névre keresztelt dinoszaurusz kapcsán bizony a törpenövést egyértelműen bizonyították. Emellett azt tudjuk, hogy Európa feltétlenül ez a szigetvilág egy tranzit területként létezhetett ebben az időben, déli kontinensekről, Észak-Amerikai felől és Ázsia szigetvilága felől, illetve nyugati részének szigetvilága felől érkezhettek különböző csoportok, így az Ajkaceratops feltehetően onnan vándorolt el valamikor a kréta időszakban, pontosan persze nem tudjuk, vagy az említett dorátodonféle krokodilok is délfelől hódították meg ezeket a sziget területeket. És hogy lássák, hogy nem csak Iharkúton, ebben az egyetlen bányában dolgozunk, bár teszem hozzá, hogy nem nagyon van más feltárás, nem csak a Bakonyban, hanem egyáltalán Magyarország területén, ahol a dinoszauruszok körából származó szárazföldi vagy folyóvízi üledékes kőzetekkel találkozhatunk, azért igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy bővítsük az ismeretünket. A bakonyi Iharkúti lelőhely szomszédságában bányázták 140 éven keresztül az ajkai kőszenet. Ez a kőszén ugyanúgy 85 millió éves, mint azok a kőzetrétek, amelyek az Iharkúti leleteket adják. A kőszén és bauxit kutató fúrásoknak köszönhetően itt ezt a környéket elég rendesen szittává fúrták. Egy ilyen fúró tornyot látnak itt, illetve itt kollégákat a 80-as évekből talán ő Partényi Zoltán, bár ebben nem vagyok biztos, akik a kihozott fúrómagokat vizsgálják. A cél az volt, hogy megállapítsák, hogy lesz-e erre bányászat, vagy nem, nagyon egyszerűen összefoglalva. Azonban néha a kijövő fúrómagokból bizony előkerültek olyan dolgok, amelyeket érdemes volt félretenni. Ilyen fúrómagokat látnak itt, és köztük ezekben a fúrómagokban csontokat, többek között ezt a csontleletet, ami 1987-ben Devecser és Gyepükaján határából mintegy 800 méter mélyről került elő. Íme ez a fosszília, hát egy ilyen sötétes színű csonttöredék tulajdonképpen, ám a szövet és az alak alapján egyértelműsíthető, hogy ez egy páncélelem. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen páncélos dinoszaurusznak egy páncéleleme. Gyakorlatilag ez volt az első magyarországi dinoszaurusz testfosszília Magyarország területéről, csak hát ezt 2013-ig nem igazán ismerték föl. Tehát minden esetre az ajkai kőszén az, ami nagyon közel és földtani értelemben szinte összefogazódásban van az Iharkúti területeken látható folyóvízi rétegekkel, az még potenciális lehet, annak ellenére, hogy feltárásai sokáig nem voltak ismertek, ám néhány évvel ezelőtt sikerült megtalálni azokat a feltárásait az ajkai kőszérnek, ahol az 1860-as években Puzdor Gyulának a területén annak idején az első ilyen aknákat mélyítették, és meghívták Hanken Miksát, a kori jeles paleontológusát, hogy nézze meg, hogy érdemes-e itt szénbányát nyitni. Hát érdemes volt, 140 évig bányáztak itt. Mi ezekből a feltárásokból, picike feltárásokból, ajka határából már egy komoly gerinces faunát sikerült azonosítsunk, ami azért fontos, mert bár egy szárazulaton létezett az Iharkúti élővilággal, de mégis egy más környezetet, egy sokkal dúsabb vegetációi, mocsári környezetet képviselnek ezek a leletek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon lesz-e esetlegesen a leletek alapján valamifajta különbség. Nem csak a gerinces, hanem a növényi fosszíliákra is hagyatkozunk természetesen ezen a téren, sőt, még ilyen extrém leletekre is. Amit itt látnak, ezek ajkait maradványok. Az ajkait az fosszilis gyanta, abból a kőszén rétegből, azokból a kőszén rétegekből kerülnek elő ezek az ajkait darabok, bennük ilyen klasszul megőrződött zárványokkal, amelyeket 140 évig bányáztak. Többek között ilyen darásszerű képletek, amelyeknek még a fullánkja is ott van, ahogy haláltusát vívott, törpeszúnyog maradványok, egyéb különböző rovarok, sőt egyéb ízeltlábúak is, ugye? Például ilyen pókfosziliák is ismertek ebből az ajkaidból. Remélhetőleg ezek az új feltárások az Iharkútiakkal párhuzamosan segítenek pontosítani azt a világot, ami itt egykoron létezett a Bakonyban. Köszönöm szépen!